Sziasztok, Babi Kedit vagyok, és az Egy Életem műsorában ma a sörkultúráról beszélgetek vendégeimmel, akikhez tulajdonképpen én utaztam vendégségbe Pannonhalmára. Autóba ültem, és mintegy másfél óra vezetés után rajzolódott ki a reggeli ködből előttem a pannonhalmi főapátság kontúrja a horizonton, a föld és az ég találkozásánál a Szent Márton-hegyen. Elsőként a főapátság levéltárának igazgatóját kerestem meg, ugyanis a pannonhalmi sörfőzésnek régi hagyománya van, messzire nyúlnak a gyökerei, egészen a középkorig. Dénesi Tamást kérdeztem a helyi sörfőzés múltjáról.
A levéltárunk az azért különlegesen értékes, mert a legkorábbi okleveles anyagunk is megvan, ez általában nem így van ma magyarországi intézményekkel. Tehát vannak 11.-12. századi okleveleink, és ezekben már föltűnik a sörkészítés, a sörfőzés. Nem tudjuk, hogy a monostorban volt-e magában a monostor épületben sörfőzés, de a középkorban általánosabb volt, hogy az egyházi intézményeket, meg más intézményeket is a szolgáló népeik látták el sörrel. Több ilyen oklevelünk is van, ami ilyen szolgáló népekről, sörrel szolgáló népekről tudósítanak. Például van egy 1152-es oklevelünk, vagy az 1210-es oklevelünk. Aztán vannak a 1220-as, 30-as évekből is olyan feljegyzések, hogy voltak olyan népei az apátságnak, akiknek az egyik feladatuk az volt, hogy sört szállítsanak különböző ünnepekre, alkalmakra az apátságban. Az is fontos, hogy az első hiteles olyan oklevél, amiben sör készítéssel kapcsolatos adatok vannak. Az is nálunk van a levéltárban, de ez a Bakonybéli apátsághoz kapcsolódik. 1086-os Szent László királynak az összeíró levele Bakonybéllel kapcsolatban, és ebben szerepel egy Komló Aszó nevű hely, tehát ahol komlót termesztettek, illetve vannak olyan népek, akik malátát áztattak, tehát a maláta készítés volt az egyik feladatuk, hát ez önmagáért beszél, ez a két adat, vagy két szó. Az első például magyarul van leírva a latin oklevélbe, tehát ez az első hiteles forrása a középkori bencés sörkultúrának.
A török hódoltság idején hogyan alakult a sörfőzés?
Hát a török hódoltság ideje az egy nehéz időszak volt az apátságban, 50 évig itt nem is éltek szerzetesek, 1639-ben indul újra a szerzetesi élet. Ekkor is mindenféle harcok vannak még, például a mezővárosnak a lakosságát elpusztítják 1683-ban, és csak 89-ben népesítik újra. És ez az újra népesítés, hát akik életben maradtak a korábbi lakosságból, illetve német telepeseket hoznak a főapátok, illetve az akkori főapát, és ezek között, az új telepesek között van egy sváb ember, tehát egy Thomas Menner nevű ember, aki konkrétan 1701-ben a főapáttól megbízást kap sörfőző nyitására. Megvan az az oklevél, amit Karner Egyed főapát állítatott ki. Ez egy nagyon szép, hatalmas pergamen oklevél függőpecséttel, ami arról szól, hogy a mezőváros, tehát a főapátság alatt van Szent Márton mezőváros, ennek a centrumában van a kocsma épület. Itt mérték ki a bort, és ezt átadja Thomas Mennernek, illetve feleségének, Orsolyának, és az az egyik feladatuk, hogy sörfőzőházat létesítsenek.
Tehát a bor hátrányára épül a sörfőzőház?
Hát megvizsgáltuk a számadáskönyveket, amiben az eladásról van szó, és sokkal több bort értékesítettek. Sör is jócskán fogyott, főztek, de hogy sokkal nagyobb volt a borforgalom, mint a sörforgalom. Ez a kettő amúgy kiegészíti egymást. Például tudjuk, hogy 1763-ban olyan fagy volt tavasszal, hogy a szőlőtőkék megsínlették, hogy abban az évben nem volt bortermés.
És váltani kellett?
Váltani kellett. Sokkal több sört csapoltak, vagy mértek ki a környék kocsmáiba, mint bort. Visszatérve erre az 1701-es oklevélre, tehát hogy megindul a sörfőzés, azt kiköti a főapát, hogy a termésnek az 5%-a az a főmonostort illeti, tehát minden 20. akót azt az apátságnak kell szállítania. Aztán az is szerepel benne, hogy az árpát és a komlót, hogyha nem lenne a sörfőzőmesternek, akkor az apátságtól kell vásárolnia, és a főapát megígéri, hogy itt a falvaiban, a környék falvaiban büntetést szab ki arra, aki mástól vásárol sört, illetve nem engedi, hogy itt a környéken, az ő falvaiban más ember sörfőzőt nyisson.
Kapott egyfajta védelmet ez a német telepes, ugyanakkor voltak elvárások is vele szemben.
Így van, így van. Mindenképpen működtetnie kellett ezt a sörfőzőt, ugyanis a azt mondja az oklevél, hogy ha valamiért ez nem valósulna meg, akkor a főapát visszavásárolhatja az épület együttest, és akkor hát saját maga intézkedik arról, hogy legyen sörfőzés.
Akkoriban miben mérték, milyen mértékegységben mérték a sört?
Akó, pint, meszely, tehát ezek a mértékegységek, úgyhogy ezek a számadáskönyvek is általában akóban határozzák meg ezeket a mennyiségeket.
Ez és ezt átfordítjuk most mostani időkre, akkor
igen,
ez...
Egy akó 54 liter volt.
Ha jól tudom, nem csak Szentmártonban volt sörfőzde, hanem itt a környéken később néhány felbukkant.
Igen, hát eleve Győrben több sörfőző is volt, és azt tudjuk, hogy Szentmártonban volt az apátsági uradalmi központban a sörfőzés, de aztán Ravaszdon is nyílt. Valószínűleg azért, mert hogy valamiért abban maradhatott Szentmártonban a sörfőzés. Ezt tudjuk, 1764-ben, ez az említett év, ebben az évben még Szentmártonban főzték a sört, és akkor utána átkerülhetett a főzésnek a súlypontja Ravaszdra. Van egy 1755-ös adatunk, hogy itt van sörkocsma, az még nem azt jelenti, hogy itt főztek sört, valószínűleg Szentmártonról hozták át a sört, és aztán 1779-ben létesült itt egy sörház, egy Stengl Antal nevű sörfőző létesít itt sörházat, amúgy a mostani sörfőzőhöz nagyon közel, tehát innen pár száz méterre volt, és aztán fölépíti, és aztán pár évvel később, 84-ben pedig megvásárolja maga az apátsága a sörházat, csak hát feloszlatják a rendet 1786-ban, és akkor ez a sörfőzésnek is a végét jelenti. A feloszlatással kapcsolatos iratokból az is kiderül, hogy a környékben inkább azért mégiscsak bort ittak, illetve az is kiderül, hogy a környékbeli kocsmák Győrből is beszereztek sört, tehát hogy így volt konkurencia is ekkor már. A sörfőzőknek a nevei mind német nevek, tehát volt ez a Menner, ő két évig lehetett, aztán 1703. szeptemberében a feleségnek már új férje van, egy Schweighofer nevű ember, és már úgy szerepel az anyakönyvben, hogy ő a mezővárosi sörfőző, tehát ő is német nevű, aztán van egy Johannes Händel, van egy Neumann, van egy Stengl is német nevű, tehát lehet, hogy ez a német telepes csapat hozta a sörkultúrát, illetve az érdekes, hogy az apátság részéről is van egy-két ember, aki felbukkan, tehát szerzetesként, ők is német nevűek. És azt tudjuk, hogy a magyarországi sörkultúrában meghatározó a németeknek, a betelepült németeknek a szerepe, tehát lehet, hogy ezzel van összefüggésben, hogy németek voltak a mezővárosban is, illetve a Monostorban is volt néhány német szerzetes.
Komlón és a Malátán kívül használtak-e bármilyen ízesítést?
Sajnos nem került elő ilyen dokumentum, azt tudjuk, hogy komlót használtak, azt tudjuk, hogy árpából főzték a sör, de van egy búza vásárlás is, amiből következik, lehet, hogy búzasör is volt, de nem tudjuk. Azt talán még nem említettük, hogy 1731 és 35 között vannak számadások, amivel a sörfőző mester elszámolt a főapátság felé, és ebből az derül ki, hogy olyan 16 ezer és 38 ezer liter között volt az éves termelés. Ezeket a számadásokat azért kellett elkészíteni, hogy mivel hogy ugye a főapátságban vittek különböző ünnepekre, vendégek, amikor érkeztek, akkor vittek a monostorba, ezeket följegyezték, és akkor összesítették, és akkor megnézték, hogy mennyit kapott már az apátság, és általában már mindig az 5%-nál már túl voltak.
Átlépte,
igen, tehát utólag
akkor fizetett. Akkor népszerű volt.
Igen, igen. A legmagasabb adat ebben a pár évben az a 38 ezer liter volt, amit főztek Szentmártonban.
Említette, hogy oklevelekből tudtak a múltban kutakodni. Milyen egyéb iratok, dokumentumok segítették még az elmúlt évszázadok sörfőzésének a kutatását?
Ugye ez a nagy oklevél, amit említettem, ez egy nagyon részletes oklevél, tehát ez egy fontos forrásunk, és akkor vannak ezek a számadáskönyvek, tehát már a 18. században, meg korábban is a gazdasági tevékenységet regisztrálták, hogy kiadások, bevételek, és ezek nagyon fontos források. Például ilyenekből értesülünk, hogyha egy jószágkormányzó mondjuk utazik egy gazdasági utat vállal, például elmegy Komáromba vagy Pápára, akkor miket vásárol, és ezeken az útjain mindig van például kiadás sörre. De ez meg azért fontos, mert hogy megkóstolta a más sörfőzőknek is az italát, például Komárom tudjuk, hogy ez egyik legfontosabb sörkereskedelmi központ volt. Lehet, hogy akkor valami gazdasági vagy hát szakmai eszmecsere is folyt az ottani sörfőzőben. Vannak anyakönyveink, a Tomás Mendernek a haláláról nem értesülünk, mert pontosan ebből az időszakból a halotti anyakönyv az nincs meg, viszont az összes többi megvan, és ez a Schweighofer nevű új sörfőző, ez például többször előkerül, mint házassági tanú, vagy keresztszülő, tehát ilyen bejegyzések is gazdagíthatják az ismereteinket. Például van egy talán 1710-es évekből egy győri sörfőző érkezik talán keresztapaként Szent Mártonba, úgyhogy igen, az anyakönyvek is tartalmazhatnak. Illetve van még egy nagyon fontos forrás, ez a szerzetesi mindennapokra vonatkozik, ez is az 1730-as évek első feléből származik, a Perjel napló. A Perjel az apátnak a helyettese a monostorban, és itt Pannonhalmán több évszázada a Perjel egyik feladata, hogy vezesse a napi eseményeket, hogy mi történik a monostorban, és ebbe azért előkerülnek adatok a sörről. Például az akkori Perjel egy Schleicher Elek, vagy Alexius Schleicher, ugye itt hát ugye latinul használják a neveket, ő tudjuk, hogy Bajorországból származott, és például egyszer följegyzi, hogy meglátogatja a sógora, aki sörfőző, tehát Bajorországból érkezik, bár ex-Franconia, így van a szövegben. Vagy például az is kiderül ebből a Perjel naplóból, hogy többször meghívják, tehát vendég a monostori asztalnál a sörfőző, azt is megtudjuk, hogy viszonozza a meghívást, tehát például vendégül látja ez a mester, a Braxator, a Szórád atyát, aki az akkori Alperjel, és neki is van érdekes családi kötődése, az ő talán húga is sörfőző Táton. Tehát, hogy a szálak így összeérnek, hát ugye kevés az adatunk, úgyhogy ez is egy fontos forrás a mindennapi sörfogyasztásról.
És valószínűleg, hogy fontos tudás volt a birtokukban, és ezt őrizték is, és esetleg családon belül, vagy szűkörön belül ment ez az információ áramlás. A főapátságnak mennyi időn át, és mikor volt a legszorosabb kapcsolata a sörfőzéssel?
Hát ez a 18. század, ugye korábban, mint említettem, inkább szolgáltatták a sört, de 1701-től 1787-ig maga a főapátság főzette a sört, napi kapcsolatban voltak a sörfőzőmesterrel, tehát ez az apátsági sörkultúrának az aranykora, hogyha így lehet fogalmazni.
Az apátság levéltárának igazgatójával, Dénesi Tamással beszélgettem, aki a környék sörfőzésének évszázados emlékeit elevenítette fel. Pannonhalmán néhány évvel ezelőtt felvetődött a helyi sörfőzés megújításának a gondolata, és Ravaszdon, a szomszédos településen a főapátság elindította saját sörfőzdéjét, ahova tovább is utaztam, hogy Fehér Zsolt ügyvezetővel beszélgessünk.
Maga a pannonhalmi bencés rend hagyományosan egészen a II. Világháborút követő államosításig lényegében a saját birtokaiknak, vállalkozásaiknak a jövedelméből tartották fenn magukat. Az államosítással ugye ez a jövedelemforrás ez teljesen megszűnt, de a rendszerváltást követően lehetőség nyílt arra, hogy a vállalkozási tevékenységet legalább a hagyományoknak a felelevenítése céljából, illetve némi plusz jövedelem szerzése céljából felújítsák, vagy újraindítsák, és ennek keretében a 2000-es évek elején indították el az apátsági pincészetet, majd utána ezt még követte néhány vállalkozás, és maga a sörfőzés az a legutolsó, legújabb vállalkozása a pannonhalmi főapátságnak, illetve a bencés rendnek.
Mondjuk el akkor a sörkészítés folyamatát, természetesen csak nagyon alapszinten, hogy el tudjuk képzelni, igen, hogy hogyan is lesz a malátából, meg a komlóból, meg az egyéb alapanyagokból sör.
Maga a sör, azt talán mindenki tudja, hogy viszonylag egyszerűnek tűnő alapanyagokból készül.
Ma már otthon is főzhetünk sört, nagyon sok videóban
nagyon, nagyon divatos is, tehát nagyon sokan főznek otthon is sört, kisebb mennyiségben, és már vannak olyan vállalkozások, akik is szolgálják az ilyen házi főzési igényeket, tehát ilyen pici kiszerelésben lehet élesztőt, komlót, malátát, mindent vásárolni, úgyhogy ez most a reneszánszát éri. Ez nekünk jó, mert egyfajta sörkultúra is kezd azért kialakulni az országban. A mai fiatalok között nagyon sokan vannak, akik kifejezetten szeretik a különleges egyedi ízű söröket, ami pedig igazából a kisüzemi sörfőzdék részéről kerül ki szolgálásra, a nagy üzemek erre azért nem alkalmasak, illetve hát nem ez a fő céljuk. Úgyhogy ez a mi létjogosultságunkat támasztja alá. Tehát ugye a sör igazából néhány alapanyagból elkészíthető. A legfontosabb ugye egy jó minőségű víz, aztán maláta, homló és élesztő. Ebből a háromból, illetve négyből már lehet sört készíteni.
Mit jelent a jó minőségű víz?
Hiába készít két üzem is ugyanolyan alapanyagokból, ugyanolyan technológiával sört, hogyha a víz, amit használnak, az nem ugyanolyan ásványi anyag összetételű, akkor a sörnek az íze is más lehet. Most a legtöbb helyen erre nem feltétlenül fordítanak külön figyelmet, hogy a vizet esetleg külön kezeljék, de a mi sörfőzdénk egyébként ebből a szempontból a kisebbséghez tartozik, mert mi kezeljük a vizet, ami azt jelenti, hogy egy ilyen fordított ozmózisos eljárással a hálózati vizet mi szinte desztillált állapotba hozzuk, és utána a főzéshez mi ásványi sókkal állítjuk be a víznek a végső ásványi anyag összetételét, és ebből az következik, hogy nálunk mindig ugyanolyan ízű a víz, amit használunk a sörfőzéshez.
Aztán ugye a másik fontos alapanyag a maláta, igen, ami lehet búza vagy árpa.
Teljesen úgy néz ki, mint a búzaszemek, illetve az árpaszemek, de hogyha megkóstolja, maga a maláta szem az egy nagyon puha és ilyen kellemes, enyhén édeskés ízű szem. Ugye maga az alap búzaszem, illetve az árpaszem az egy kemény, nehezen szétroppantható mag, és magának a malátázásnak is pont ez a lényege, hogy egyszerű cukrok egy enzimes bontás révén előálljanak, és majd a sörfőzésnél nekünk pontosan erre lesz szükségünk. Tehát egy ilyen csiráztatási folyamattal lehet ezt a fajta átalakulást elérni, és utána nekünk ez a kiinduló alapanyagunk lényegében a sörfőzésnél.
Aztán jön a komló hozzáadott, igen, alapanyagként. Igen. Milyen szerepet tölt be a komló?
Amit mindenki szokott tudni, hogy a komló a sörnek a keserűségét befolyásolja, ez igaz is, de a komlónak egyfajta sterilizáló hatása is van a sörrel kapcsolatban, illetve ami még fontos, hogy a sörnek a habjának a minőségét, a keménységét is befolyásolja, a komlónak a mennyisége. Ugye a komlókból is nagyon sok fajta van, ezeket is lehet vegyesen használni, különböző mennyiségben használni.
Említette még az élesztőt. Ez melyik fázisban kerül a folyamatba?
Van egy főzési szakasz, ami napon belül lezajlik, és utána van egy hosszabb, 1-2 hónapos erjesztési szakasz. Lényegében az erjesztési folyamatnak a legelején adjuk hozzá a sörréhez vagy a cefréhez az élesztőt, és onnantól kezdve hagyjuk magára 1-2 hónapig magát ezt a sörlét, és akkor indul be igazából az alkoholnak az előállítása, az élesztő ugye a cukrot elkezdi bontani, előállítja az alkoholt, és melléktermékként nagyon sok hőt, illetve széndioxidot.
Mennyi palack kerül ki innen a kis üzemből?
Tavasztól kora őszig tartó időszak az a legfontosabb, az egyik legfontosabb szezonunk, illetve a karácsonyi időszak. Hogyha éves szinten kellene ezt megfogalmazni, akkor nagyjából 400 ezer palackot értékesítünk. Ugye a mi palackaink azok 0-33 literesek, és egy kisebb részét azt pedig hordozva értékesítjük. Tehát ebből nagyjából vissza is lehet számolni, hogy körülbelül olyan 150-155 ezer liter sört állítunk elő egy évben, amivel egyébként Magyarországon a nagyobb kisüzemi sörfőzdék közé tartozunk.
A kisüzem ügyvezetőjeként mit tart a legnagyobb büszkeségének?
Én azt gondolom, hogy arra kifejezetten büszkék lehetünk, hogy maga az üzem 2020 tavaszán indult, ami sokaknak lehet egy ismerős dátum, ugyanis a Covid is akkor indult el, és ugye mindenki ismeri a következményeket, hogy lényegében a horeca szektor, tehát az éttermek, a kávézók, a szállodák szinte teljesen bezártak, ami számunkra nem volt egy kedvező indulás, hiszen nekünk a felvevő piacunk jelentős része ebből a rétegből kerül ki, és hát azóta is, az azóta eltelt években is a Covid hol egy kicsit visszaszorult, hol erősödött, erőteljes inflációs környezetbe kerültünk. Tehát azt lehet mondani, hogy 2020 óta azért inkább a nehézségekkel szembesült ez a piac, és ennek ellenére ez alatt a szűk 4 év alatt a sörfőzdénk lényegében lehet azt mondani, hogy Magyarországon beveregette magát az első 10-13 kisüzemi sörfőzde közé. Erre azt gondolom, hogy mindenképpen büszkék lehetünk.
Most kis szünetet tartunk, és rövid zene után folytatjuk a beszélgetést.